két egész utca sorra rajnakincseivel büszkélkedett, egy mellékalagútban a spanyol borok állottak, míg messze, a pince legvégében csapóajtón kellett lemenni egy fiók pincébe, melynek fekete falairól szürke pókhálók lógtak. Ott csupa kis hordók voltak, mégpedig befalazva, hogy valamiképpen lábat ne kapjanak. Ez a tokai a szó birodalma. Itt minden hordóhoz tradíciók fűződtek. Ebből mulattak a Bátor István installációján. Amabból szokott rendelni a török szultán a kedvenc odaliszkiai számára. Az meg ott olyan régi, hogy talán Zsigmond király is abból itta meg az áldomást, mikor Lublót zálogba adta. Szó, ami szó, ez a föld alatti világ nagyon megszépíti azt a másikat a föld felett. De hát, ha még azt a hordót találhatnák meg, amelyről az öreg Csernyicki azt mondta a fiának, van nekem egy bűvös kis hordóm, mikor az megmozdul, és azt mondja, hogy cip-cip, azok a címeres kis csirkék mind felét szaladnak. Megtalálták-e? Legfeljebb sejteni lehet. De hogy Csernyicki Mihály, mikor Krakkóból visszakerült, nem találta meg többé a bűvös hordót, arra sok jel mutat. Egy csomó e jelekből a litván asszonyka hátára is jutott, de nem is vettem kivágott ruhát vagy 3 hétig. Lihegve, izgatottan kereste a hordót Csernyicki. Hej, asszony, asszony, hol a hordó? Miféle hordó? Az volt ráírva körmöci termés. No bizony, nem érdemes érte olyan lármát csapni, ha még legalább tokai termés lett volna. Csernyicki a haját tépdelte, eszeveszetten futkározott a pincében. Jaj, hallgass, hallgass! Színültig tele volt körmöci arannyal. Most már elsápadt az asszony is, és együtt keresték, kikutatván érte minden zeget zugot, de bizony a cip-cip hordó oda van, elveszett. Tudom, lesz rám neheztelés az országban, hogy az én beszéljeimben korbáccsal verik a férfiak az asszonyaikat, de mégis kénytelen vagyok elmondani, hogy Csernyicki az asszony megverésével könnyített magán. Elismerem azonban, hogy vétek volt azokat a hófehér patyolat vállakat fölszántani kék barázdákra. Az Isten verjen meg, te vigyorgó béka, a gondatlanságodért! Hát nem tudtad szemmel tartani Kaszpereket, hát nem láttad az arcát, hogy gazember! Vagy te megtetszett a buja szemeidnek, mert ismerem hitvány fajtátokat, még meg is vacsoráltattad? Még talán azt is megsúgtad neki, merre van a hálókamrád, nesze neked gyalázatos! Pif, paf! Csattogott a korbács. Ha nem hiszen nem volt az valami kegyetlen bikacsek, olyan korbácsot én is szeretnék magamnak. Mert a Katarina lebomlott, bokáig érő varkocsa volt. Azzal ütötte-verte a kárvallott ember stajtékzott toporzékolt kétségbeesésében. Elvitte a zsivány az üres hordók közt. Talán te magad adtad oda neki. No már most fel is út, alá is út. Nekem ugyan haza ne kerülj, csak azon a hordón ülve. Szerezd vissza vagy a törvénnyel, vagy a pofáddal. Katarina egy prókátort vett maga mellé, és ahol lehetett, váltott lovakon, sehol meg nem állva sietett Lublóra Kaszperek után. Ott az első dolga volt beállítani a starosztához, a Lubomirszki Tivadarhoz. Az éppen aranyakat olvasott az asztalon. Szép ménesekbe rakva a sárga csikókat, mindenikbe 50 darabot. A starosta nyilván csak 50-ig tudott olvasni. Na mi a baj a szép asszony? Jaj, nagyságos uram, nagy az én panaszom. Kaszperek Mihály, lublói polgár, ellapott a férjem pincéjéből egy hordó aranyat. Ennyi a gazember, kiáltott fel önkéntelenül a starosta. Hát ezért fizette az most ki az én 700 aranyamat. De csak hamar észrevette a starosta, hogy bolondot mondott. No, csak úgy tréfálok, szép asszony, mert Kaszperek Mihály becsületes ember, nekem magamnak is jó barátom. Jó nevű borkereskedő itt. Vannak ugyan adósságai, de becsülettel fizeti. Nekem mindig megfizetett. Azért nagyon meg kell rágni az ilyen vádat. Ki látta? A jó Isten látta, sóhajtott az asszony. Jó, jó, mondta a starosta, csak hogy az nem alkalmatos tanúnak. Hanem addig-addig erősködött Katarina és ügyvédje, hogy mégis össze kellett hinni az ítélőszéket a kúriára. Zavacki János uramot a főbírót, Herteli József és Pavlovszki Kristóf esküdteket, akik a fennforgó ügyben igazságot tegyenek a varsói asszony szemének.